Az Aréna vendége Kulin Ferenc irodalomtörténész, a Károli Református Egyetem dékánja. Ugye, itt van több érdekes vonulata annak, ami 1848. március 15-én történt, meg azoknak a folyamatoknak, amik oda vezettek el. Amikor ezen gondolkodtam, akkor az jutott eszembe, hogy ez mennyire érdekes, hogy úgy tűnik, hogy ott akkor abban a társadalomban egyrészről volt egy értelmiségi elit, vagy vezető értelmiségi réteg, amely hatással volt a társadalmi mozgásokra. A másik, ami nagyon érdekes, hogy ennek az értelmiségi elitnek egy jelentős része író, költő, irodalomhoz kapcsolódó ember volt. Ennek mi az oka? És hát persze nyilvánvalóan adódik a következő kérdés és az összehasonlítás, hogy ma meg másról sem beszélünk, csak arról, hogy igazából nincs meg ez a vezető értelmiségi elit, vagy ha van, akkor nem lehet függetlennek mondani, és hát arról beszélni, hogy a mai irodalom, a mai költők, írók eszmeisége milyen hatással van a társadalomra, vagy a társadalom mozgásaira, arról meg talán nem is tudom, hogy lehet-e egyáltalán.
Hát rendkívül izgalmas kérdés. Annak a titka, hogy hogyan volt képes a reformkorban az értelmiség olyan erősen vezető szerepet játszani, miért játszott, legalább két körülményben van a magyarázata. Tehát az egyik az, hogy ne felejtsük el, hogy miközben ez a politika nyelvén a reformkor, a kultúra történetében, a művészetek történetében ez a romantika kora. A romantika a politikától függetlenül is hallatlan jelentőséget tulajdonít az írónak, a költőnek, a művésznek, méghozzá nem csak esztétikai varázsereje miatt, hanem mert úgy gondolja, hogy a művész az valamilyen oknál fogva arra predesztináltatott, hogy vezesse a népet. Ha úgy adódik, akkor politikai harcokban vezesse, úgy adódik, akkor katonai küzdelmekben vezesse, úgy
ez
adódik, akkor pedig...
Igen,
ez a váltesz, így van. Hát ugye ennek kiváló példája volt, ami Petőfi Sándorunk, aki ezt több ízben nagyon szépen meg is fogalmazta, de gyakorlatilag minden romantikus költőnél megjelenik. Tehát egyfelől van egy kultúratörténeti magyarázata ennek. De hogy válik ez politikai jelentőségűvé, vagy politikai természetűvé. Tessék elképzelni azt a helyzetet, ha mondjuk a reformkor szellemóriásai egymás ellen küzdenek. Itt most nem a politikai arénára gondolok, hanem a szellemi alakokra. Tehát ha mondjuk a Petőfi lírának a nemzeti programja, és mondjuk Széchenyi politikai filozófiájának a nemzeti programja akkor egyenest ellenkező lenne. Akkor nyilván nem lett volna az értelmiségnek ilyen vezető szerepe, mert kioltották volna egymást, egymás hatását. Tehát a titka ennek a jelenségnek elsősorban a politikai elit származásra, osztályhelyzetre, felekezetre való tekintet nélkül alapkérdésekben ugyanazokat a célokat, ugyanazokat az eszméket vallotta. És ez pedig még egyszer unosuntalan el kell mondani, a modern polgári Magyarország megteremtése volt. Vagyis egy programban, a jövőre irányultságban való megegyezés és lényegi összhang, ez volt a titka ennek az értelmiségi vezető szerepnek. És miután ennek a csodálatos kísérletnek úgy látszik el kellett buknia, és hasonló lehetőséget nem kapott a magyar társadalom, ennél fogva meg is szűnt az értelmiségnek ez a romantikus szerepe. Hadd utaljak itt arra, hogy volt a két világháború közötti időszaknak egy olyan felívelő szakasza, amikor az írók közül elsősorban az úgynevezett népi írók újra vállalni próbálták, és sok tekintetben tudták is vállalni ezt a irodalmi és politikai szerepet, olyannyira, hogy a 45 utáni helyzetnek a politikai kezelésében a legnagyobb szellemi erőt tulajdonképpen a népi írók tábora képviselte, de hiszen ezért jött a Rákosi diktatúra, hogy nehogy véletlenül ők határozzák meg az ország fejlődését. Ezért kellett lefejezni a népi baloldalt, és helyette egy moszkovita baloldalt beültetni. Tehát nem akarok átmenni a 20. századi problémákba, tehát nem egyedülálló az a törekvés a magyar kultúrában, hogy az értelmiségnek a politikára is kiható szerepe legyen, de az, hogy ez el is jusson egy döntő fordulatig, az még majdnem egyedülálló. Bár 56, egy mondatot 56-hoz hagy mondjak. 56 nem olyan szerves fejlődés eredménye, mint a 48-as forradalom. Tulajdonképpen itt az elnyomással szembeni ellenállásnak valamiféle olyan csodálatos energiája összpontosul egyetlen eseményre és egyetlen időpontra, hogy megint csak létrejön egy nemzeti egység. De 56-nak nem sikerül olyan meggyőző látomásban fölvázolni a jövőt, mint amilyen módon 25-től 48-ig a polgári reformkorszakban az akkori értelmiség föl tudta vázolni.
Nem is volt rá annyi ideje,
Előtte meg nem volt módja, mert diktatúra és cenzúra volt.
És azt mondja, hogy ezeket a dolgokat nem akarja rávetíteni a mára, de hát azok a fogalmak, azok a hát majdnem hívószavak, amiket az imént említett, azok egyszerűen követelik az összehasonlítást a mával. Tehát azt mondja, hogy 48-ban volt egyfajta nemzeti minimum, ami nagyjából egy mederbe terelte a gondolkodást ebben az országban, vagy ebben a nemzetben. És volt, illetve ezáltal kialakult egy nemzeti egység. Ugye most is rengeteg szó esik erről, hogy nemzeti minimum, kellene egy nemzeti minimum, amiben meg tudunk egyezni, és hogy a nemzeti egység nélkül nem tudunk tovább fejlődni. Mi hiányzik ahhoz, vagy mikor lesz az, amikor március 15-e nem a nosztalgia ünnepe lesz, vagy nem csak a nosztalgia ünnepe lesz, és nem a széthúzás jellemzi ezt a társadalmat, hanem a nemzeti minimumhoz való közelítés és a nemzeti egy.
Hát most válaszolhatnék Petőfivel, mikor? Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mindegy foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhat, stb.
De nem akarom... erre mondhatná valaki, igen, hogy ilyen hogy ez a világon nincs.
Így van, tehát nem akarom elütni, vagy megkerülni a kérdést, de nyilvánvaló, hogy efelé kellene haladni. Inkább a nemzeti minimum fogalmához kapcsolódnék. 48-ban a nemzeti minimum azért jöhetett létre, mert senkinek eszébe nem jutott ilyen fogalom, a nemzeti minimum. Tehát ha erről elkezdenek beszélni, hogy arisztokraták és plebeisok, hogy üljünk már le, teremtsünk egy nemzeti minimumot, akkor nyilvánvalóan nem jön létre. Hát ezt nem lehet íróasztal mellett megtervezni, a nemzeti minimumot. Tehát vagy vannak spontán folyamatok a tárban, amelyek összhangban vannak egymással, és egy irányba mutatnak, vagy nincsenek. Az értelmiség erre képtelen. Az értelmiség arra lehet képes, hogy fölkészítse a társadalmat arra, hogy kellő pillanatban megragadja a változtatás lehetőségét. Másra nem képes. Én természetesen azt is hiányolom, amennyire az értelmiség ma ezzel a lehetősége vagy feladattal szembesülne, nem szembesül eléggé, de hogy megtörténjék a fordulat, ahhoz valamilyen rajtunk kívül történő a nagyvilágban, a világpolitikában zajló eseménynek is kell lennie. 48 sem volt másképp. Tehát nem úgy történt, hogy a magyarok elhatározták, hogy forradalmat csinálnak, és hogy a jobbágy felszabadítás törvényt meghozzák, hanem olyan konstellációja jött létre az európai és a nemzetközi politikai erőviszonyoknak, ami ezt lehetővé tette, vagy ki is kényszerítette.
Azt tetten lehet érni, hogy ez a valami, amit mi nemzeti minimumnak nevezünk, ez hol veszett el?
Váltig azt mondtam, hogy ez 49-ben veszett el. Tehát azzal, hogy hazugsággá vált a nemzeti autonómia, ha autonóm nemzet vagyunk, akkor végrehajtjuk a társadalmi reformot. Társadalmi reform nélkül nincsen nemzeti egység. a 48-as politikai folyamatok eljutottak a társadalmi reform törvényerejű megvalósításáig, de ez a törvény a világosi katasztrófa után nem ment át a hétköznapi gyakorlatba. És azóta folyamatosan mindig elszabotálták ezt a törvényt. Utaltam rá, ugye, hogy akkor volt X lélekszámú jobbágyság, amelyiknek nagy része átment agrárproletárnak, aztán proletárnak. Mindig maradt egy olyan tömeg, amelyik kívül volt rekesztve a polgári világból. Ma is van. És ez sajnos.
Gyakorlatilag lejárt az időnk. Megkérjem arra, hogy mondja el, hogy az ön számára mi lenne március 15-e üzenete, vagy lényege, vagy hogy mi kellene, hogy legyen?
Képesnek lenni az ünneplésre, és a nagyon kritikus, nagyon önkritikus önelemzésre egyszerre. Mert általában ez külön szokott történni. Valamilyen kommunikációs trükkökkel arra vagyunk késztetve, vagy kényszerítve, hogy ünnepeljünk, és csináljunk úgy, mintha de szeretjük egymást, gyerekek. Közben nem szeretjük egymást. Másfelől pedig képtelenek vagyunk a nyavajáinknak egy olyan fajta elemzését elvégezni, ami nem csak az ellenfeleinknek a kritikáját, hanem önmagunk.
Hát magyar társadalomnak most még március 15-ével komoly dolga lenne.
Hát még jó ideig komoly dolga lesz.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A mai aréna vendége Kulin Ferenc irodalomtörténész, a Károli Református Egyetem dékánja volt.